Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallják. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégünket, dr. Keserű Györgyöt, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát, az MTA Természettudományi Kutatóközpont gyógyszerkémiai kutatócsoportjának vezetőjét, illetve az a Nemzeti Agykutatási Csoportnak a vezetőjét is. Szeretettel köszöntöm állandó vendégeinket is, Bodor György atyát, az Ugligeti Szent Család templom plébánosát, és dr. Nárai Szabó Gábort, egyetemi tanárt. Én Lúsanita Barbara vagyok, szerkesztő műsorvezető. Mai műsorunk témája röviden a molekulák az agyban. Kérdezem kedves Györgyöt, hogy professzor urat, hogy mi az ön fő kutatási területe? Mivel foglalkozik ön a kutatócsoporton belül?
Tekintettel arra, hogy vegyész vagyok, én elsősorban molekuláknak a tervezésével és az előállításával foglalkozom, és ezen belül is pedig olyan molekulákkal, amelyek különböző betegségekkel szemben jelenthetnek új megoldásokat. A gyógyszerkémiai kutatócsoportban alapvetően két területen dolgozunk, egyrészt a központi idegrendszeri betegségekkel foglalkozunk, másrészt pedig onkológiai tárgyú programjaink vannak. De hogyha ennek a műsornak a fókuszában most a molekulák az agyban van, akkor azt hiszem, hogy talán a központi idegrendszeri tevékenységünkről érdemes majd beszélni.
És önnek, hát ugye a kutatócsoporton belül több területet is érintenek. Önnek melyik a fő területe? Tehát ön mivel foglalkozik? Milyen típusú problémával, betegséggel?
Hát alapvetően a központi idegrendszeri megbetegedéseken belül is elsősorban pszichiátriai megbetegedésekkel foglalkozunk, és több olyan programot folytatunk, amelyek részben a skizofrénia, részben pedig a szorongás területére esnek. Különböző kórképekben próbálunk meg eredményeket elérni. Természetesen ezt nem egyedül tesszük, hiszen, mint említettem, én vegyész vagyok, molekulákkal foglalkozom, vannak biológus, farmakológus partnereink, akik az általunk előállított molekulákat megvizsgálják, és így egy közös munkával tudunk tulajdonképpen eredményt elérni.
Milyen eredményre jutottak eddig a skizofréniával kapcsolatban?
Tulajdonképpen a kutatásainkat a Nemzeti Agykutatási Program keretein belül kezdtük el 2013-ban, és egy nagyon érdekes megfigyelés volt az, amelyik elindította a kutatásainkat. Tudnélik, azt tapasztalták orvos kollégák, nem Magyarországon, hanem európai pszichiátriai klinikánkon, hogy a skizofrén betegeknek nagy mennyiségben nátrium-benzoátot, azaz a tartósítószert, ami számos élelmiszerkészítményben is megtalálható, ha ezt nagy mennyiségben adják, akkor a tüneteik enyhülnek. És hát igyekeztek magyarázatot találni erre a meglehetősen megdöbbentő jelenségre, és azt a magyarázatot találták, hogy bizony van a központi idegrendszerben, az agyban egy olyan fehérje, egy olyan makromolekula, amellyel ez a nátrium-benzoát kölcsönhatásba lép, és amely egy bonyolult mechanizmuson keresztül végül is a skizofrénia tüneteinek az enyhítéséhez járul hozzá. Ebben a mechanizmusban számos neurotranszmitter játszik szerepet, ezek olyan molekulák, olyan ingerület átvívő molekulák, amik az agyban a jeleknek a továbbítását végzik. Tehát nem közvetlenül ez az a fehérje az, amelyik felelős a skizofréniának a tüneteiért, hanem ez a fehérje, ez képes modulálni, megváltoztatni, visszaalakítani azokat a kóros jelátviteli folyamatokat, amelyek aztán végén a skizofrénia tüneteinek a megjelenéséhez vezetnek.
Konkrétan tudjuk, hogy milyen tünetek enyhüléséhez vezetnek ez a találmány? Tehát, hogy mi a negatív vagy a pozitív tünetek? Ugye vannak pozitív meg negatív tünetek.
Így van. A pozitív tüneteknek az enyhüléséhez járulnak hozzá, azonban, és ez volt az igazán érdekesebben az orvostudományi megfigyelésben, hogy a negatív tünetek közül az emlékezettel kapcsolatos problémák, a memóriával kapcsolatos problémákat is sikeresen lehetett ezen az úton orvosolni. És ez már a negatív tünetek közé tartozik, a skizofrén betegekre jellemző kognitív képességeknek a romlása, ez már egy olyan tünet, amelynek jelenleg nem megnyugtató a megoldása az orvosi gyakorlatban. Tehát a pozitív tüneteknek a kezelését a többé-kevésbé jelenlegi gyógyszerkinccsel meg lehet oldani, negatív tüneteket azt egyre kevésbé, és ezen belül ez a kognitív tünet együttes, ez egy nagyon kurrens és betegek, orvosok számára komoly reményekre jogosító felfedezés volt. Hát így kezdtünk el tulajdonképpen ezzel a fehérjével foglalkozni, amit első körben ugye ez a tartósítószer szólított meg. Nagyon nagy mennyiséget kellett adni ebből a tartósítószerbe, tehát grammokat kellett adni ahhoz, hogy ez a hatás betegeken megjelenjen. Nyilvánvaló, hogy számos mellékhatás egy ilyen nagy mennyiségben adagolt molekula esetében, vagy vegyület esetében számos mellékhatás várható. Ezért mi olyan molekulákat próbáltunk megkeresni, amelyek hasonlóképpen képesek ezt a fehérjét megszólítani, a működését befolyásolni, ugyanolyan hatást érnek el, mint ez a tartósítószer, de ezt lényegesen hatékonyabban, kisebb koncentrációban, kisebb mennyiségben adagolva érik el, és a mellékhatások tekintetében is egy kedvezőbb háttér bontakozik ki.
És milyen stádiumban tart ez a kutatás? Tehát?
Ez abszolút alapkutatás, ami azt jelenti, hogy mi arra törekszünk, hogy olyan kémiai szerkezeteket, olyan molekulákat azonosítsunk, amelyek esélyesek arra, hogy a gyógyszerkutatásnak a további stádiumában sikerrel vegyék azt a rengeteg akadályt, azt a sok-sok tesztet és vizsgálatot, amit addig el kell végezni, mire egy vegyület ténylegesen emberi kipróbálásra kerülhet. Ez egy nagyon korai stádium. Az egyetemi akadémiai világban nem nagyon áll rendelkezésre az anyagi háttér és az eszközháttér, amivel egy teljes kutatási tevékenységet be lehetne fejezni. Mi ennek a hosszú-hosszú láncolatnak a legelején, az alapkutatások szintjén próbáljuk meg tisztázni ennek a fehérjének a működését, és izgalmas, reményteli kémiai kiinduló pontokat szeretnénk találni.
Most egy kicsit vicces akarok lenni, akkor érdemes az anyagok összetevőit, amit a élelmiszerekben találtok, ezeket úgy vizsgálni, mert lehet, hogy azok is pozitív dolgokat váltanak ki.
Azért is mondtam ezt a példát, mert viszonylag ritka az, hogy az e-anyagokról pozitív felhanggal beszélhetünk. Ez egy kivétel, és tulajdonképpen azért is említettem, mert tényleg ez volt ennek a kutatásnak a kiinduló pontja, de itt is rögtön azon igyekszünk, hogy lecseréljük.
Na most az E-anyagról jut eszembe a Kádár rendszer egy borzasztó jelensége. A fehér borok tele voltak nátriumbenzoáttal annak idején, főleg az édesek, és attól egyrészt utáltam azt a mellékízt, másrészt a fejem megfájdult, úgyhogy hogyha ezt jó dologra is lehet használni, ezt a nátriumbenzoátot, akkor nagyon örülök neki.
Miért pont a skizofréniával foglalkozik ön? Tehát, hogy ez egy ilyen kérés volt, igény volt, vagy önben ez így megfogalmazódott, hogy ezzel?
Talán nem titok, hogy mielőtt az MTA Kutatóintézetébe kerültem, azelőtt én 15 éven keresztül a Richter Gedeon gyógyszergyárban dolgoztam. A Richternek a kutatóival közösen különböző központi idegrendszeri betegségekre alkalmas gyógyszereknek a kutatásával. Az egyik fő programunk ott annak idején a skizofréniával foglalkozott. Tehát tulajdonképpen ennek a hátterét ismertem, az orvosi, biológiai hátterét ismertem, ami még vegyészként, kémikusként, és ez nagyon fontos, hogyha az ember ilyesmire adja a fejét, hogy tisztában legyen azzal a biológiai háttérrel, azzal a környezettel, akár molekuláris, atomi értelemben is, amely a megcélzott betegségnek a hátterét szolgáltatja.
Azért is kérdezem, ez egy nagyon súlyos mentális központi idegrendszeri betegség, tehát, hogy azért egy néhány mondatot elmondanék róla, jó, aki nem, biztos mindenki, szinte mindenki hallott erről a betegségről, de hogy mit jelent ez? A skizofrénia nem egységes kórkép, összefoglaló neve a pszichotikus állapotok közé sorolt agyi betegségeknek, melyeknek közös jellemzője, hogy a beteg akarata, gondolatai és érzelmei szétesnek. A pszichotikus állapotok a realitásérzék elvesztésével, érzékcsalódásokkal, halucinációkkal, az érzelmi élet zavaraival, téveszmékkel, tudatzavar jelentkezésével járó elmegyógyászati betegségek. Ez az állapot más betegségekben is előfordulhat, amikor a felsorú tünetek közül csak egy-egy dominál. Mai nézeteink szerint több tényező játszik szerepet a kialakulásukban, de ekkor képek kiváltók a lényegében ismeretlen. Tehát lehet közönösség a tünet, halucináció, még egyszer érzékcsalódás, gondolkodászavar, szociális izoláció, figyelemzavar, téveszme, irreális érzetek, érzelmi elsivárosodás, töredékes beszéd, pszichomotoros zavarok, éntudat zavara és aktivitás hiányai. És ugye azt tudjuk, hogy nem egészen ismertek a betegség okai, tehát ez egy hajlam, genetikai hajlamról is beszélnek, tehát inkább hajlamról beszélnek. Tehát ugye én pszichológusként sok, azért is beszél, vagy egy kicsit hosszabban erről a betegségről, mert sokszor látjuk azt, hogy akik erről nem tudnak, és a család belül fordul skizofrénia, akkor magukat okolják, hogy nevelési hiba, vagy bármilyen olyan, de hogy ezt tudjuk, hogy ennek több, tehát ismeretlen az oka, de hogy inkább genetikai hajlamra gyanakszunk a háttér.
Igen, tehát számos elmélet alakult már ki, illetve tudunk olyan megközelítésekről, amelyek megpróbálják felderíteni, feltérképezni, hogy valójában mi lehet itt a háttérben. Ahogy ezt ön is mondta, a genetikai háttérnek a szerepét azt nem lehet kizárni, ugyanakkor azt is tudni kell, hogy ez egy multigénes betegség, tehát nagyon nehéz olyan genetikai mintázatot találni, amely egyértelműen összefüggésbe hozható a skizofrénia kialakulásával. Viszont ahogy említette, hogy ön pszichológusként találkozott, vagy találkozik ilyen betegekkel, ezt én nagyon fontosnak tartom megjegyezni, hogy nyilvánvalóan a pszichoszociális környezet is jelentős szerepet játszik a betegségnek a kialakulásában, illetve lefolyásában. Ez azért nagyon fontos, mert jól lehet az én területemen elsősorban a gyógyszeres megoldások keresése a feladat. De azt egyértelműen mi is tudjuk, mi, akik alapvetően gyógyszerkutatóként foglalkozunk ezzel a betegséggel, hogy egy hatékony pszichoterápiás támogatás nélkül tulajdonképpen nem lehet ezt a betegséget kezelni. Az agynak a homeosztázisát, a normális biokémiáját próbáljuk meg visszaállítani tulajdonképpen azokkal a készítményekkel, azokkal a gyógyszerekkel, amelyek hatékonynak bizonyulnak a skizofréniában, viszont a pszichoterápiás támogatás az, amelyik az ilyen módon normalizált beteget képes visszavezetni a normális életbe.
Így van, a kettő együtt nagyon fontos, és ugye a családterápiát skizofrén betegekkel kezdték. Elindult ez a családterápiás irányzat, először a család, olyan családok keresték meg a szakembereket, akik skizofrén család, tehát skizofrén felnőtt, tehát a családjukban skizofrén fiatal volt. Ugye azt tudjuk, hogy 16-25 év, inkább 18 körül több irányzata van, több fajtája van a skizofréniánk, és az a hebefrén skizofréni, ez kamaszkorba kezdődik, és már itt látványos jelek vannak a gyerekeknél, vagy a fiatal felnőtteknél, és aztán jön a paranoid skizofréni, ami 30 év körül van, és van ez a kataton, ez a mozgászavarban megjelenő állapot, és hogy vannak olyan emberek, akiknél fokozatosan romlik, tehát olyan emberek, akiknek fokozatosan romlik az állapot, és valakinél hirtelen jelentkezik ez a SUB, ami azt mondják, hogy az könnyebben kezelhető, vagy pozitívabb. Tehát, hogy akiknek hirtelen jön ez a roham, azok eredményesebben kezelhetők, mint azok, akiknél fokozatosan alakul ki ez a tüneti háttér, amit itt felsoroltam.
Talán a hallgatók számára picit közelebb hozhatja ennek a betegségnek a kialakulását, a tünetnek a felépülését, hogyha megemlítjük, hogy John Nash, amerikai matematikus szenvedett ebben a betegségben, és talán többen látták azt a filmet, az Egy csodálatos elme, ami az ő életéről szól. Szakemberek szerint is a filmművészetben ez a film a lehető leghű módon adja vissza tulajdonképpen azt a folyamatot, ami a skizofrén emberrel megtörténik, és maga az a film és az az eset, amit ez a film bemutat, az éppen azért csodálatos, mert pusztán kognitív terápiával nagyon ritkán sikerül úrrá lenni a skizofréniának a tünetein, és mivel John Nash egy kivételes intelligenciájú ember volt, neki sikerült. Ebben az időszakban a gyógyszerek még nagyon kezdetleges kezelési lehetőségeket biztosítottak, ennél azért ma már előrébb tartunk, de tényleg, ahogy említettem is, a hatékony pszichoterápiát ma sem nélkülözheti a skizofrénia gyógyítása.
Na most kíváncsi lennék, hogy például egyházi közösségekben előfordul-e, hogy ilyen eseteket észlelnek, illetőleg netántán segítenek is a gyógyulásban.
Hát az, az igazság, hogy ebbe ez gyerekcipőben jár az egyháznak az életében, tehát ezzel nem tudunk mit kezdeni. Tehát tényleg felkészülési szintje sincs meg se a papoknak, sem a segítőimnek, igen, tehát hogy ebbe még nagyon nem tudunk mit lépni, az a baj.
Igen, hát ez nagy felkészültség kell, az kétségtelen, és iszonyatos lelki erő is, mert azt hiszem borzasztó dolgokat csinálnak, tehát...
Hát meg rettentő sok idő is, gondolom, igen, tehát ami a papságnak kevés van, tehát hogy most egy ilyen jellegű betegséget hordozó emberrel való akár meghallgatás is, szóval írtóra megterhelő. Tehát ha azt veszük, ha valakire mostan csak normális ember, betegségek nélkül ember, és arra is odafigyelsz, az is nagyon megterhelő.
Hát igen, hát igen, még teljesen hogyha, egészséges.
Ha betegséget hordozó valakiről van, szóval az legalább négyszeres energiát le tud szívni.
Talán azt érdemes megemlíteni, kiemelni, hogy bizony, ahogy már előbb beszéltünk róla, ilyenkor nem csak a betegeknek, nem csak a közvetlen betegségben érintett személyeknek van szüksége segítségre, hanem bizony a hozzátartozóknak is segítségre van szüksége. És én azt gondolom, hogy az egyházi közösségek nagyon-nagyon sokat tudnak ebben segíteni, lelki támogatást tudnak adni azoknak az embereknek, akiknek a családjában ilyen beteg él, mert bizony türelem, nagyon sok türelem, kitartás szükséges, és bizony nehéz pillanatokat élnek át ezek az emberek, tehát én azt gondolom, hogyha nekik van hova fordulni, van kihez fordulni, aktív tagjai egy egyházi közösségnek, akkor ez a számukra is egyfajta erőt ad azoknak a mindennapoknak a kezeléséhez, amik ebben a betegségben egyáltalán nem egyszerűek.
Igen, de én nekem az a tapasztalat ilyen típusú embereknél, hogy nagyon ragaszkodóak. Tehát személyhez kötik, és rengeteg energiát tudnak leszívni, és sokszor nincs annyi időm, nincs annyi figyelmem.
És nem lehet átmeneti kezelést, igen, adni, hogy úgy mondjam, hanem állandóan, és akkor senki más,
igen,
csak...
Igen, és akkor kizárólagossá teszik a vele való foglalkozást, és ezt nem merek bevállalni.
Ha jól van gyógyszerezve, meg tényleg olyan terápiás megsegítést kap, akkor ezek az emberek tudnak dolgozni, munkát vállalni. Tehát, hogy...
Így van, tehát pontosan talán ezt itt tényleg érdemes hangsúlyoznunk, hogy egészen az 50-es éveknek a közepéig nem volt megfelelő gyógyszeres támogatás ezeknek a betegeknek a kezeléséhez. És bizony ez volt az a szomorú időszak, amikor elmegyógyintézetekbe bezárva, a társadalomból totálisan izolálva kellett, hogy ezek az emberek töltsék az életüket. És én azt gondolom, hogy ezt bátran állíthatjuk, hogy ez bizony a 20. századi gyógyszerkutatásnak az egyik legnagyobb vívmánya. Ennek köszönhetjük azt, hogy az elmegyógyintézeteknek a kapui tulajdonképpen megnyílhattak. Ezeknek az embereknek a magatartását, a viselkedését ezt lehet normalizálni. A pozitív tüneteknek az eltűnésével ezek az emberek persze odafigyeléssel, körültekintéssel, de visszaengedhetők a társadalomba. És ezt a fajta társadalmi integrálódást azt gondolom, hogy például az egyházi közösségek is elő tudják segíteni. Én teljesen egyetértek azzal, amit atya említett, hogy olyan mértékű személyes figyelem szükséges egy ilyen beteggel való kommunikációhoz, ami bizony nagyon ritkán adatik meg egy papnak, akinek ennél általában szélesebb felelőssége van egy közösségnek az élén. Én azt gondolom, hogy ezért is tettem a hangsúlyt arra, hogy a magának a közösségnek van itt talán jelentősége, szerepe, a közösségben lévőknek az egymás segítése, odafigyelése lehet az, aki a hozzátartozókat támogatni tudja ebben a folyamatban. És nyilván ez egyfajta odafigyelés, egy attitűd, amikor ezek az emberek úgy érezhetik, hogy ők nem maradnak magukra a problémákkal, és adott esetben fordulhatnak akár a gyülekezet más tagjaihoz, a közösség más tagjaihoz, akik ha más nem néhány jó szót, odafigyelést, támogatást, szeretetet tudnak adni, amiből viszonylag az ilyen betegeknek a körzetében kevés van. Én erre gondoltam, hogy nem annyira a PAV személyes felelősségvállalása, mert azt gondolom, hogy az bizony
hát igen, kiterjed. De azért még itt az egyházi területen azért még erre nem vagyunk szocializálva.
Hát tehát
valahol azt várják, hogy a PAV majd megoldja a takarítástól kezdve, tehát sokkal egyszerűbb kérdésekben sem tudok sok esetben a hívekre támaszkodni.
Neked sikerélményt ugye biztosítani, meg észrevenni, hogy ők mibe tehetségesek. Sokszor kerül neki közülük művészek, tehát akár a képzőművészet, akár a zeneművészet terén. Tehát, hogy
hát azt hiszem Dosztojevszki is skizofrén volt valamennyire, nem? Vagy nem tudom ez biztosan. De nem volt egész komplett az.
Igen, a Van Gogh ugye, mint festőművészet.
Kivételes intelligenciájúak, sokszor egészen különleges képességeik vannak, és akkor, hogyha az őket, az ő teljesítményüket romboló tüneteket sikerül visszaszorítani, akkor ők valóban én azt gondolom, hogy tényleg hasznos tagjai lehetnek a társadalomnak, és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy egy közösségben szép eredményeket lehessen elérni.
És már kapcsolódna is a következő kérdésem, illetve a következő betegség csoport az autizmus spektrum zavar, ami talán így a kutatócsoport által végzett kutatások közül, ez hasonlít leginkább, vagy ez állítható párhuzamba leginkább a skizofréniával, hogy egy röviden erről mondana valamit, mire jutottak ebbe a kutatásba. Tehát itt a jelátvitel útvonal felelősségét hangsúlyozzák. Van egy jelátvitel útvonal, amit felelőssé tesznek az autizmus spektrum zavar kialakulásáért.
Hát akkor, amikor erről a másik kórképről beszélünk, akkor rögtön azzal kell kezdjem, hogy az én kutató csoportomban nem foglalkozunk ezzel a betegséggel. Viszont azért aktuális, és azért fontos, hogy erről tudunk beszélni, mert amellett ezt a kutatócsoportot vezetem, amellett a Nemzeti Agykutatási Programnak a gyógyszerkutatási pillérét is felügyelem. És bizony ebben a gyógyszerkutatási pillérben több kutatócsoport dolgozik. Az első támogatási időszak éppen idén fog lezárulni, 13 és 17 között egy nagyon jelentős összeget, 12 milliárd forintot fordított a kormány az NKFI hivatalon keresztül a Nemzeti Agykutatási Programnak a támogatására, és a gyógyszerkutatások között valóban van olyan kutatás, Sperlák Beáta professzor asszony vezetésével, akik az autizmus spektrumbetegséggel foglalkoznak. A kutatócsoport az MTA-nak egy másik intézményében, a központi orvostudományi, kísérleti orvostudományi kutatóintézetben működik, és itt vezeti Sperlák Beáta ezt a kutatócsoportot. Az ő megfigyelésük volt az, hogy bizony van egy olyan fehérje a központi idegrendszerben, amelynek a rendellenes működése összefüggésbe hozható az autizmus tüneteinek a kialakulásával. És ami nagyon érdekes ebben a kutatásban, az tulajdonképpen az, hogy egy a kísérleti állatokban végezték ezeknek a vizsgálatoknak egy részét, és azt lehetett megállapítani, hogy egy anyai immunfertőzés hatására alakul ki tulajdonképpen az a jel, aminek következtében az utódban autisztikus tünetek jönnek létre. Nyilván ebből nem lehet egyértelműen arra következtetni, hogy az autizmus betegségnek a hátterében ilyen fertőzés állna az emberi esetben, de minden esetre kísérleti állatokban ennek a kialakulása ez így követhető volt, és tulajdonképpen arra jött rá a kutatócsoport, hogy abban az esetben, hogyha ennek a fertőzésnek a következtében indukálódó választ sikerül gátolni, egy speciális receptor, egy fehérjének a működését sikerül gátolni, akkor megakadályozható az, hogy az utódokban ilyen autisztikus magatartásformák alakuljanak ki. Fontos tudni, hogy ez is hasonlóan azokhoz a kutatásokhoz, amiket mi végzünk, ezek alapkutatások, a kutatásnak egy nagyon korai stádiumáról van szó, tehát korai lenne arról beszélni, hogy ennek eredményeképpen az autizmus gyógyíthatóvá válik, de ez egy fontos eredmény, mert lehetővé teszi, hogy ezen az útvonalon megpróbáljunk beavatkozni az autizmus kialakulásába, és konkrétan ez egy olyan fehérjét is már néven nevezett, azonosított ez a kutatás, amelyet, hogyha gátlunk a működésében, akkor várhatjuk azt, hogy az autizmus spektrumbetegség bizonyos tüneteiben hát enyhülés következik be.
Tehát ez egy nagy dolog, azt gondolom, tehát, hogy már nagyon sokáig tapogatóztak meg. Tehát mi most se tudjuk 100%-osan megmondani, hogy mi okozza az autizmust, azt mondjuk, hogy ez egy genetikai betegség, többnyire ezt mondjuk, idegrendszeri fejlődési rendellenesség, de hogy egy ilyen konkrét dolgok vannak, ezek már biztató jelek. Tehát, hogy...
Igen, tehát én is azt gondolom, hogy valahol mindig itt kezdődik az első reménysugár, hogyha különböző modellekbe egyszerűsített körülmények között meg találunk összefüggéseket, és utána ezeket az összefüggéseket, amiket ott érvényesíteni tudtunk, validálni tudtunk, ott ezeket próbáljuk meg továbbvinni. Hát azt kell mondjam, hogy a kísérleti állatoknál azért lényegesen bonyolultabb rendszerre az emberre.
Igen, de a remény, ez a szülőknek ugye a remény, hogy van, tehát hogy kutatják ezt a betegséget, ezt a problémát, és hogy van remény arra, hogy lehet a gyermekük át. Nyilván fejleszteni kell ezeket a gyerekeket, először is diagnosztizálni, fejleszteni, de mégis itt kapaszkodni, és a reménybe lehet kapaszkodni, hogy kutatják nagyon, ezt a területet.
Nagyon fontos megjegyezni azt, hogy a terület valóban intenzíven kutatott. És azt is fontos látni, hogy a különböző országokban az egészségügyi kormányzatok részéről jelentős támogatás élvez ez a terület. De amiről szeretnék egy szót említeni, az elsősorban a civil mozgalmak, a beteg mozgalmak, amelyek az autizmus területén nagyon jól szervezettek. Magyarországon is van az autizmussal élőket összefogó civil szervezet, és Egyesült Államokban is találunk ilyen szervezetet. Ezek a szervezetek, ezek nagyon sokszor jelentős anyagi ráfordításokkal segítik ezeket a kutatásokat, tehát róluk mindenképpen érdemes megemlékezni, mert ez egyben egy új modellt is jelent tulajdonképpen a gyógyszertudományi kutatások számára, amikor nem csupán az állami szféra, nem csupán a versenyszféra a gyógyszergyáraknak részéről, hanem a betegszervezetek, a civil szféra is egyaránt részt vesz abban, hogy egy ilyen súlyos betegség esetében megoldásokat lehessen találni.
Hát itt a közösség, amelyik segíthet.
Igen.
Az Autisták Országos Szövetsége, ugye
így
ez
van.
Az AOSZ,
így
nagyon
van, pontosan.
Aktívak minden téren.
Igen, nagyon aktívak, és azt is tudni kell, hogy nagyon együttműködő szervezetről van szó. De említhetném itt az Egyesült Államokban működő Autism Speaks szervezetet, ez egy nagyon nagy szervezet, és jelentős támogatásokat ad az autizmussal foglalkozó kutatásokhoz.
Jó, azért ezen túl a két probléma betegségen túl foglalkoznak önök a szklerózis multiplexel, az Alzheimer-kor kutatásában is elindultak jelentős kezdeményezések, aztán itt az alvászavarral kapcsolatban is látunk, illetve a Parkinson-kor is fontos kutatási területük. Ezekről mondana mindegyikről egy-egy mondatot, mondjuk így az Alzheimer.
Igyekszem.
Két demenciáról, illetve hát a Alzheimer-korról, meg a Parkinson-korról. Főleg azért is kérdezem ezt, mert én tapasztalom azt, hogy a Parkinson-kort eddig időskori betegségnek...
Engem az albázzavar is jöttek.
Diagnosztizálták, de most nekem van olyan ismerősöm, akinél fiatalon diagnosztizálták a Parkinson-kort, 20x évesen.
Azt szeretném előre bocsátani, hogy nagyon nehéz helyzetben vagyok a tekintetben, hogy ezek a kutatások, amiket említ, ezek nem az én csoportomban zajlanak, de igyekszem amennyire lehet korrekt tájékoztatást adni. A Nemzeti Agykutatási Program keretein belül számos betegséggel összefüggő mechanizmusoknak a kutatása folyik, és ezek közé tartozik például a szklerózis multiplex, illetve a Parkinson-kor is. Szklerózis multiplex esetében, és illetve Alzheimer-kort említette, még ezt is ide hozhatom, tehát ezeknek a betegségeknek az esetében hasonló előrelépésről tudunk beszámolni, mint amit az autizmus esetében említettem, egy új terápiás célpontnak az azonosítása. Itt a Pécsi Tudományegyetem kutatóit kell megemlítenem. Pintér Erika és Helye Zsuzsa professzorasszonyok voltak azok, akik a kutatócsoportjukkal ezen a területen dolgoztak, és egy olyan fehérjét sikerült nekik azonosítani, amelynek a rendellenes működése összefüggésbe hozható az Alzheimer-kor, illetve egy másik esetben a szklerózis multiplexnek a kialakulásával. Miután ezt elsőben genetikai vizsgálatok alapján állatmodelleknek a felhasználásával sikerült tisztázni, hogy melyik az a fehérje, amelyiknek a rendellenes működése hajlamosította az állatokat arra, hogy ezeknek a betegségeket jellemző tüneteket mutassák. Tulajdonképpen ez az az első pont, ahol elindulhat ténylegesen valamilyen olyan kutatás, amely már olyan molekulára irányul, ami ezt a felelős, ezt a rosszul működő fehérjének a működését próbálja meg helyes irányban befolyásolni. Addig, amíg ilyen fehérje jelölt ről nem tudunk, addig a racionális, a mechanizmus alapú gyógyszerkutatás annak nem sok tere mutatkozik. Itt viszont ez egy komoly előrelépés volt mind a két esetben, hogy a pécsi kutatóknak sikerült új terápiás célpontokat találni, ahol aztán mi itt a magunk eszközeivel ezt a molekuláris intervenciót, ezt a molekuláris modulációt meg tudjuk valósítani. Parkinson-kor említette még.
Igen.
És azt hiszem, hogy nem lenne szerencsés, hogyha ezt nem említeném, hogy nyilvánvalóan nem csak gyógyszeres terápiák jöhetnek szóba központi idegrendszeri betegségeknél, és nem csak a skizofrénia esetében hangsúlyozott pszichoterápia az, amelyik bizony sokszor az autizmusban ugyanúgy, mint akár Alzheimer-korban, sőt Parkinson-korban is egy hasznos segítség, hanem igaz nem a gyógyszerkutatási területen, hanem az úgynevezett bionika területén vannak olyan elektronikus megoldások, amelyeknek az alkalmazásával terápiás előnyt lehet elérni, például Parkinson-korban. És ezt azért is jó erről tudni, mert talán tavaly vagy tavaly előtt kapott Primissima díjat Erős Lóránt.
Volt itt nálunk, igen.
Igen, aki ennek a sebészeti megoldásnak egy magyarországi úttörője, és az ő vezetésével úgy Parkinson-korban, mint epilepsziában olyan speciális elektródoknak a beültetésével tudnak segíteni a tüneteken, amelyek gyakorlatilag, azt kell mondjam, hogy én videófelvételeket látva, szinte a csoda.
Én ismerek is valakit, akinél ez sikeres volt, és valóban nagyon jól sikerült.
És hogyha itt kapcsolhatok még egy gondolatot, nyilván az is érdekes, hogy az orvos, aki beülteti ezeket az eszközöket, ezek speciális eljárások, nagyon-nagyon pontos helymeghatározást igényelnek a műtét közben. Gondoljunk arra, hogy ez a mikron nagyságrendjébe eső vastagságú, viszont centiméter hosszúságú elektródot az agyba pontosan el kell tudni helyezni. Nyilván ez a Erős Lórend és munkacsoportjának a specialitása és az ő speciális képessége és tudása kell ahhoz, hogy ezt meg lehessen valósítani. Viszont gondoljunk arra, hogy kellenek ilyen elektródok is. Kellenek ilyen eszközök is, elektronikus eszközök, amelyek biztonsággal építhetők be egy működő élő agyba. És bizony ezeknek az eszközöknek a kutatása és részben a Nemzeti Agykutatási Program keretei között valósult meg, és ez Ulbert István nevéhez fűződik, aki a Budai Lacival, aki az előző beszélgetésben volt jelen, velünk együtt a Természettudományi Kutatóközpontban dolgozik, és az a specialitása, hogy olyan speciális elektródokat tervez, és valósít meg, amelyekkel ezek a beavatkozások, ezek végrehajthatók. Tehát az látszik az, hogy itt egy nagyon nagyfokú együttműködésre van szükség. Látjuk azt, hogy vegyészek, biológusok, orvosok, mérnökök dolgoznak együtt azon, hogy ki a maga tudását, a maga képességét próbálja meg a betegség legyőzésének a szolgálatába állítani.
Ezt nagyon jó hallgatni, hogy ilyen ilyen multidisciplinálisan dolgoznak együtt, és így reményteljes.
Alvászavar, mert az érdekes.
Igen, az.
Hát alvászavarról őszintén azt tudom mondani, hogy bizony van olyan, hogy a kutatók alvászavarral küzdenek. A Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetben, abban a kutatóközpontban, ahol én jövök, ott foglalkoznak ilyen típusú kutatásokkal. Ugye itt az elsődleges feladat az az, hogy egyáltalán megértsük azt, hogy mi történik a normális alvásban. Utána tudunk, vagy utána lehet tulajdonképpen arról beszélni, hogy milyen patológiás változások vannak, amelyek az alvászavar kialakulásához vezetnek. És bizony az alvás folyamatainak a megértése, ez egy nagyon bonyolult fiziológiás hátteret igényel. Itt nálunk a kutatóközpontban, illetve az agykutatási program keretei között is folynak olyan kutatások, amelyek az agyi tevékenységeknek az alvás közbeni követésével próbálják meg értelmezni és megmagyarázni azt, hogy az agy az alvás állapotában milyen aktiválódási folyamatokon megy keresztül, mert az kiderült már, hogy ellentétben a szokásos vélekedéssel, mely szerint az embernek az agya alva állapotban nem csinál semmit, ez nem igaz. Ezt meg kell érteni, hogy pontosan melyek azok a folyamatok, amelyek ilyenkor zajlanak. Én nem vagyok szakértője sajnos az alvászavarnak. Innen is látszik, hogy ez bizony egy bonyolult és szegmentálódott terület, ez az agykutatás, de talán tudok ajánlani majd olyan kutatót önöknek, aki ezen a területen nálamnál sokkal járatosabb, és talán vele való beszélgetés segíthet.
Mert nagyon sok embernek problémája az alvászavar.
És hogy itt a stresszel hozzák összefüggésbe, tehát a stressz és az álmatlanság.
Igen. Igen, hát nyilván a stressz az egy olyan terület, a stressz az egy olyan terület, ami szinte nagyon intenzíven kutatott terület. Ugyanakkor azt is tudnék, hogy a komplikációt az okozza, hogy olyan borzasztó sok féle stresszálasz képzelhető el, és olyan induktor, olyan nagyon sokféle stresszinduktorral találkozunk, amelyeknek a feltérképezése már önmagában jelentős alapkutatásokat igényel.
És még csak egy mondat, hogy itt az internetfüggőkkel is foglalkoznak, MRI vizsgálatokat csináltak, tehát ezek annyira sokrétű és összetett kutatások, annyira sokféle, hogy tényleg egy műsor ehhez kevés, hogy mindegy. Még arra is, hogy említést tegyünk róluk, mert nagyon összetett kutatást végez itt ez a nemzeti agykutató csoport. Köszönjük szépen kedves vendégeinknek, hogy elfogadták a meghívást. meghívást, és hogy hát én azt gondolom, hogy nagyon sokat tanultunk ebből a beszélgetésből, legalábbis én személyesen igen, és bízom benne, hogy a hallgatók is. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy műsorainkat online is hallgathatják a www.mariaradio.hu weboldalon. A Mária Rádió archívumában rövid regisztráció után műsorainkat ingyen bármikor meghallgathatják. A Mária Rádió Facebook oldalán híreinkről, aktualitásainkról tájékozódhatnak. Köszönjük, hogy velünk tartottak a mai műsorunkban, várjuk Önöket 2 hét múlva szerdán este 21:05-től ismételten a rádió készülékek elé.
Hit és tudás.